A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fönnállva a 471. ének első versét, Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Jézus Krisztus, valóban a te szavadat várjuk most. Amikor te emberi testben itt jártál a földön, ahol megszólaltál, mindig történt valami jó és szép. Meggyógyultak a betegek, megvigasztalódtak a szomorúak, megismerték Isten szeretetét a tudatlanok és a hitetlenek. Így szólalj meg most közöttünk is. És gyógyítsd a mi sokféle betegségünket, vigasztalj meg szomorúságunkban, és add, hogy igazán megismerjük a mi mennyei édesatyánk szeretetét. Amen. Isten igéjét a Mózes első könyve 44. részének 32-től 34-ig terjedő verseiből olvasom. És ezt mondta néki Júda: mivel a te szolgád ezért a fiúért az ő apjánál kezes lett, ezt mondván, ha vissza nem hozom őt hozzád, egész életemben bűnös legyek előtted. Hadd maradjon azért a gyermek helyett a te szolgád az én uramnak szolgájául, ez a gyermek pedig hagy menjen haza az ő bátyjaival. Mert hogyan mehetnék én fel atyámhoz, ha egy gyermek velem nem lenne, anélkül, hogy ne lássam a nyomorúságot, amely apámat élné. Kedves testvérek, hetek óta a Józsefről szóló történeteket tanulmányozzuk itt a templomban vasárnap délelőttönként. Folytassuk ezt is most, azzal a szakasszal, ami éppen következik. A 8 órás istentiszteleten elmondtam ennek a szakasznak a felnőttekhez szóló üzenetét, és mivel most itt vannak közöttünk a gyermekek is, ma úgy szeretném elmondani, hogy a legkisebbek számára is érthető legyen. Ezért ne zúgolódjék senki a felnőttek közül, hogyha ma gyermek nyelven hallgatjuk mindnyájan Isten hozzánk szóló üzenetét. 2 képet szeretnék most elétek tartani. Mind a kettőn ugyanazok a szereplők vannak, és a végén majd meg kell állapítanunk, hogy van-e valami különbség a kettő között, és ha van, akkor mi? Az egyik képen egy óriási nagy mezőt lehet látni. Nem nagyon zöld ez a mező. Itt-ott van rajta egy kis fű, de azért bárányok legelnek a távolban. A közelben pedig 10 férfi ül, és eszegetnek. Szépen, lassan, nyugodtan, hogy jól megrágnak minden falatot, ne vesszen csöp se kárba, s hogy jót harap, s hozzá harap megint. Hallgatnak. Időnként némelyik megfordul, és egy pillanatra hátra néz. Pedig nincs mögöttük semmi, azaz, hogy látszik ott egy nagy lyuk, egy kiszáradt kút. Ebbe dobták bele éppen az előbb a testvérüket. 12-en voltak fiú testvérek, közülük 10 legeltették az apjuk nyáját, a 2 kicsi otthon volt. és a két kicsit nem szerették. Különösen a nagyobbikat nem szerették, Józsefet, mert a papájuk mindig kivételezett vele. Neki csináltatott olyan szép ruhát, hogy abban díszelget feszített, a többiek meg egyszerű zsákruhát hordtak. Irigykedtek rá. És amikor most kiment meglátogatni őket, mérgükben rárohantak, letépték róla azt a szép ruhát, őt magát pedig fogták, és bedobták ebbe a kiszáradt kútba. Majd ott éhen hal. Eddig úgyis mindig többet kapott, mint ők, hát most nem kap semmit. Ők pedig szépen leültek, és kenyereztek. Miért néztek akkor mégis néha hátra? Talán megszólalt a lelki ismeretük? Na de nem látta senki, amit csináltak. Csak ugyan nem látta senki? Tessék? Igen. Ez a sistergés azt jelenti, hogy többen arra gyanakodnak, hogy Isten talán mégis látta. Ő látja a mi legtitkosabb gondolatainkat is, ő a szívünkbe is lát, és Isten látta azt is, és nagyon bánkódott amiatt, hogy hogy lehet ilyen gonosz tett után olyan jó ízűen falatozni. Nagyon kegyetlen szívű, kemény, gonosz emberek voltak Józsefnek a testvérei. Közben azonban mindegyiknek járt ám az agya, és kinek ez, kinek az jutott eszébe. Az egyik elkezdte számolgatni, hogy vajon meddig bírja ki ott a kút mélyén. És hát azért mégis furcsa ez, hogy mi itt eszünk, ő meg ott. Hát szóval, hogy is lesz ez most? Akkor ő nem eszik ma, nem eszik holnap, holnap után, és meddig lehet az bírni? És ott fog meghalni. Azért ez mégiscsak gonoszság volt. A másik arra gondolt, hogy valóban nem valami szép volt ez tőlünk, de ő az oka, mert árulkodott ránk. Megérdemli. A legidősebb Ruben pedig arra gondolt, hogy én ezt a gyereket megmentem. Nem szólok róla egy szót sem, mert annyira haragszanak rá többiek, hogy biztos lebeszélnének engem róla, de nagyon jó, hogy oda dobták be, éjszaka sötéttel eljövök, kihúzom és szabadon engedem. Csak nem engedem, hogy meghaljon éhen a testvérem. És miközben így magukba mélyedve gondolkoztak, egyszer csak az egyikük felugott és elkezdett mutogatni a messze távolba. Nézzétek, nézzétek! Egész pici kis mozgó pontokat lehetett látni valahol messze, aztán ahogy a pontok közeledtek, rájöttek, hogy tevék, a tevék mellett már az embereket is látták, és nem volt nehéz kitalálniuk, hogy ez karaván lesz. Olyan kereskedő karaván, amelyik árukat visz innen, oda, aztán onnan ide, és abból élnek, ami ezen a haszon. És ebben a pillanatban remek ötlete támadt az egyik testvérnek, Júdának, aki azt mondta, gyerekek, hát azért mégsem mi öljük már meg a testvérünket úgy, hogy miattunk éhen hal. Adjuk el rabszolgának ezeknek a kereskedőknek. Még pénzt is kapunk érte. És soha nem tudja meg senki, hogy hova tűnt el. Ez tetszett nekik, hamar ki is húzták Józsefet, József arcán fölcsillant a remény, hogy mégiscsak megkönnyörültek rajta. Akkor azonban már ott voltak ezek a kereskedők, kemény markok fogták meg az ő karját, megtapogatták, és mondták, hogy elég puhák az izmai, nem sokat bír dolgozni, majd megtanul. Adunk érte 20 ezüstöt, elég az nektek? Egymásra néztek a testvérek, akármennyi elég lett volna, csak vigyék minél messzebb. Hova viszitek? Kérdezték. Egyiptomba. Fölragyogott az arcuk, az jó messze van, onnan nem fog visszajönni. József arca pedig teljesen kétségbe esett. Egyiptomba. Ő onnan soha nem fog tudni visszajönni. Képesek eladni a rabszolgának, ezt komolyan gondolják? De nem volt sok ideje a gondolkozása, mert már is megkötötték, hozzákötözték egy tevéhez, és a karaván indult tovább. Egy gondjuk volt a testvéreknek csak, mit mondanak otthon, hova lett József. De egyikük aztán megoldott, hogy egyszerű az. A pusztában vagyunk, sok itt a vadállat, bármelyikünket bármikor megehet egy vadállat. Hazavisszük a ruháját egy kicsit bevérezve, aztán gondoljon apánk, amit akar. Biztos arra fog gondolni, hogy széttépte vadállat Józsefet. Aztán eltelt sok esztendő. Több mint 20 év telt el. Egész pontosan 22. És 2 év óta egy csöpp eső se esett azon a vidéken. Kiszáradt minden. Már nem volt mit enni a bárányoknak, nem nőtt meg a gabona, Annyi sem termett, amit elvethettek volna, nem, hogy ehettek volna az emberek. Fogyott nagyon a tartalék, és akkor híre járta, hogy Egyiptomban van gabona. Ha van, akkor oda kell menni. Föl is kerekedtek József testvérei, és elindultak Egyiptomba. Ez a második kép. Az első kép tehát a mezőn volt, a második kép Egyiptomban van. Egy hatalmas palota előtt álltak meg, abban lakott az a nagy úr, aki engedélyt adott minden külföldinek, hogy vásárolhasson gabonát. Beengedték hozzá. Gyönyörű trónon ült, azt mondták, ő az ottani király, a fáraó után a második ember. Hófehér ruhában volt, tetőtől talpig, hatalmas vastag aranylánc a nyakán, és az ujján az a gyűrű, amelyiket a királytól kapta, ami azt jelentette, hogy neki ugyanolyan hatalma van, mint a fáraónak, az ottani királynak. Leborultak előtte, mélyen meghajtották magukat, és valamit suttogtak egymásnak. Erre annak az arca egy picit megrándult, aki a trónon ült. Mit gondoltok, miért rándult meg? Igen, értette, hogy mit beszélnek, mert ő volt József. De nem árulta el nekik mindjárt, a szíve szerint azonnal elárulta volna, és a nyakukba borult volna, de tudta, hogy ez még nem helyes. Ha nem megkérdezte, hogy mi járatban vannak, aztán vannak-e még rokonaik, nagyon érdekelte ezt a nagy urat, hogy éle még a papájuk. Hát hogy ne érdekelte volna, hogy az ő édesapja éle még. Elmondták, hogy él és egészséges, és minden rendben van, csak éppen nincs mit enni, ezért jöttek, hogyha adna nekik ennivalót. Mivel azt mondta ez a nagy úr, hogy azt nem kaptok, ti kémek vagytok. Nem gabonáért jöttetek ti, ki akarjátok kémlelni az országot, hogy hol lehet megtámadni. Néhány napig majd kivizsgálom az ügyeteket. Megijedtek nagyon. Ha kémeknek tartják őket, haza se engedik soha többet. És ahogy terelték őket egy szűk szobába, hogy bezárják, beszélgettek egymás közt, és egyikük ezt mondta, bizony azért van ez itt Egyiptomban, azért történt ez itt velünk, mert ide adtuk el a mi testvérünket, és hiába könyörgött nekünk, nem esett meg a szívünk rajta. József értette ezt is, és arra gondolt, hogy úgy látszik, már nem olyan gonosz a szívük. Úgy látszik, 22 év alatt megváltoztak. Még emlékeznek rá, és bánják, és arra gondolnak, hogy most Isten megbünteti őket ezért. És akkor elhatározta, hogy próbára teszi őket, hogy csak ugyan megváltozott-e a szívük. Amikor legközelebb maga elé engedte őket, akkor megvendégelte mindnyájukat. Ez is gyanús volt nekik. Mit akar ez? A múltkor börtönbe csukat, most meg egy nagy asztalhoz ültetés, nagy ebédet ad nekünk. Valami rossz szándék van e mögött. Ő maga is abban a szobában ebédel, de egy másik asztalnál. Természetesen nem akárkikkel, ő nem ül le. Ők ott ültek szépen sorba. József előtt csupa arany, evőeszköz volt, és előtte egy gyönyörű szép ezüst serleg, kehely. Azt használta pohárnak, abból ivott, de nagyon szép volt. Körülötte pedig szolgák, sürögtek, forogtak. Csak így intett az ujjával, és a szolgák tudták, hogy mit kell csinálni. Intett, és akkor adtak minden testvérének enni. Annyit éheztek otthon szegények, hogy ilyen élelmet hónapok óta nem láttak. Alig győzték tömni magukba, ettek jó étvágyjal. Aztán intett még egyszer, és rámutatott a legkisebbre, Benyámira. Akkor annak még egy adagot adtak mindenből. Még egyszer intett, harmadik adagot is kapott, már nem tudta megenni. De negyediket is kapott, meg ötödiket is kapott. Azaz egy, öt adagot kapott. A többi meg egyet. József kíváncsi volt, hogy irigyek-e még. Ő rá azért haragudtak meg otthon, mert szebb ruhát kapott, mint a többi. Mert az apja jobban szerette őt, mint a többit. Ez nem volt helyes, az a helyes, ha minden gyerekét egyformán szereti minden apuka és anyuka. De hát Jákob elkövette ezt a hibát, és emiatt a testvérek megharagudtak Józsefre. És József most ki akarta próbálni, hogyha ő ötször annyira szereti egyiküket, megharagszanak-e rá a többiek? Van-e még a szívükben irítség? Mit fognak vele csinálni? De kiállták a próbát, nem történt semmi baj. Sem lapos és szúrós pillantásokat nem látott, sem megjegyzés nem hangzott el, nem haragudtak Benyámira. Úgy látszik, csak ugyan megváltozott a szívük. De még egy próbát akart tenni. És ez volt a legkeményebb. Amikor elindultak haza, azt parancsolta a szolgáinak, hogy jól rakják meg mindegyiknek a zsákját búzával, mindegyiknek a zsákjába tegyék vissza a pénzt, amit kifizetett a búzáért, és Benyáminnak a zsákjába tegyék bele az ő gyönyörű ezüst poharát, ezüst kelyhét. És aztán engedjék el őket. Így is történt, erről a testvérek semmit nem tudtak, ők megkapták a kéz zsákokat bekötve, kifizették, elindultak. Alig mentek egy rövid szakaszt, lovas futárok vágtatnak ám utánuk, és dühösen, mérgesen kiabálnak, hogy megfordulni, vissza az egész. Mit csináltatok? Elloptátok a mi urunknak az ezüst kelyhét? Teljesen elképedtek, dehogy loptak őket, örültek, hogy elindulhattak végre haza, örültek, hogy kaptak a pénzükért gabonát, nem tolvajok ők, nem akartak ők ellopni semmit. Annyira rosszul esett nekik, hogy egyikük azt mondta, nem tolvajok a te szolgáid, ha valamelyikünknél megtalálod, azt nyugodtan kivégeztetheted. Mi még soha nem loptunk. Rendben van, mondták, legyen így. És elkezdték a zsákokat szépen kutatni. Elkezdték a legidősebbnél, Rubennél, aztán haladtak lefelé, szépen nyugodtan, lassan mindegyik zsákot átkutatták, nincs a kehely, nincs a kehely. Odaérnek a legkisebbhez, Benyáminhoz, kinyitják a zsákot, az első zsákban ott a kehely. Nem is kellett magyarázni, ott a bizonyíték mindenki számára, elképpett az egész társaság. Mi lesz most? És éppen ez volt Józsefnek a próbája, hogy mit csinálnak most? Neki esnek-e mérgesen Benyáminnak? És mondanak-e ilyeneket, hogy kellett nekünk elhoznunk magunkkal téged? Mindig a legkisebb miatt van a baj. Hogy tehettél ilyet? Nem csak magadat, minket is bajba keveltél. Akár még meg is verhették volna ott mindjárt. Hiszen a látszat az volt, hogy ő lopott, és emiatt mindnyájan bajba kerültek. Nagyon kemény próba volt ez. József jól megparancsolta a szolgáknak, hogy figyeljétek meg, hogy hogy viselkednek, hogy mit csinálnak. Egy ilyen szó se hangzott el. Egymásra néztek, egyikük intett, erre mindnyájan bekötözték a zsákjukat, visszarakták a kis szamarak hátára, megfordultak, és mindnyájan mentek vissza. József szolgái magyarázták, hogy nem kell, hogy mind jöjjetek, elég a tolvaj, hogy jöjjön. Azt mondták, nem. Nem hagyjuk magára. Nem hagyjuk a bajban. Nem értjük ezt az egészet, de annál inkább ott maradunk mellette. József nagyon meglepődött, amikor mindnyájan visszajöttek. Nem csak egyet hoztak, jött mind az egész társaság. Pedig gondoljátok el, hogy otthon hogy várták már a gabonát, hogy tudjanak mit enni. Mégsem hagyták cselben a legkisebb testvérüket. És amikor bementek József elé, akkor Júda megszólalt, és egy különös mondatot mondott. Ezt mondta, Isten büntetése utolért minket egy régi bűnünkért, és ő most nagyon keményen bánik velünk. Mire József azt mondta, hogy én nem tudom, miről beszélsz, miféle régi bűnökről, itt most egy új bűn van, valamelyőtök lopott, az maradjon itt, a többi menjen haza, siessetek, mert éhen halnak a rokonaitok. Mire Júda azt mondta, nem lehet. Ez a mi legkisebb testvérünk. Egy már elveszett, és amiatt az apánk szíve máig is fáj. Ha nélküle mennénk vissza, belehalna az apánk. Mi azt nem hagyjuk. Vele együtt mindnyájan itt maradunk. József majdnem elsírta magát, úgy meghatódott. Ennyire megváltozott a szívük. És akkor tett még egy próbát, hogy menjetek csak haza, csak Benyámin maradjon itt. És akkor Júda azt mondta, jó. Ha azt akarod, hogy mi hazamenjünk, és csak egy maradjon itt, akkor viszont engedd meg, hogy Benyámin helyett én hagy maradjak itt. Neked olyan mindegy, hogy melyikünk fog szolgálni. Talán én még erősebb is vagyok. Viszont az apánk belepusztul, ha ő nem megy haza. És én megígértem neki, hogy hazaviszem. Ha már nem tudom hazavinni, itt maradok én rabszolgának, csak őt engedd el. És ez volt az a pont, ahol József látta, hogy nem kell tovább próbákat tenni. Ezek az emberek megváltoztak. És akkor megismertette magát velük, először megijedtek nagyon, aztán elhitték, hogy nem haragszik rájuk, és meghívta az egész családot, hogy amíg a szárasság, az aszály, az éhínség tart, addig költözzenek oda, és ő gondoskodni fog róluk. Az első kép a mezőn készült, a második képen ugyanazok az emberek vannak, ez már Egyiptomban, József palotájában készült. Van-e vajon különbség közöttük? Hát azt hiszem, hogy ha most csak magunk között lennénk, és elkezdenénk jókat beszélgetni, akkor se lenne nehéz elsorolnotok, hogy van különbség, és mik a különbségek. Próbáljuk azonban új hegyre szedni, hogy mégis mi a különbség. Ugyanezek az emberek Józsefet képesek lettek volna megölni azért, mert őt szerette legjobban az apjuk. És most ők Benyámint mindenképpen meg akarják menteni azért, mert őt szereti legjobban az apjuk. Józsefet gondolkozás nélkül eladták rabszolgának. Nyugodt lélekkel leszámoltatták a tenyerükbe a 20 ezüstöt. Benyámint semmiképpen nem akarják otthagyni rabszolgának. Inkább mind ott akarnak maradni, vagy Júda jelentkezik, hogy én, de őt enged szabadon. Józsefnek a ruháját bevérezték, és a ruháját vitték haza Jákobnak, képmutatóskodva, hogy ők nem tudják, mi történt, de ez valószínűleg József ruhája. Benyámint azonban őt magát akarják hazavinni az apjuknak, életben és épségben. Amikor Józsefet eladták, akkor ők akartak egy kicsit előbbre jutni és feljebb kerülni Józsefnek a kárán. Most pedig Benyámint akarják mindenképpen kimenteni a bajból a saját szabadságuk árán. És Júda eljut oda, hogy ezt mondja, hadd maradjon itt a gyermek helyett a te szolgád. Tudnélik ő maga. Hadd maradjon itt a gyermek helyett a te szolgád. Józsefet nem kímélték, hogy nekik jobb legyen. Most saját magukat nem kímélik, hogy Benyáminnak jobb legyen. A testvérgyilkos testvérek most közösséget vállalnak ezzel a bajba került testvérükkel. Addig mindig úgy néztek egymásra, mint vetélytársak, most pedig úgy állnak ott egymás mellett, mint bajtársak. Isten kicserélte a szívüket. Én nem tudom, hogy ti mindannyian bizonyosak vagytok-e abban, hogy mi kivétel nélkül mindnyájan úgy születünk, amilyen szívük József testvéreinek az első képen volt, ott a kút mellett. Ilyen kemény szívvel születünk mi is mindnyájan. Akinek többje van, arra irigykedünk, igyekszünk elvenni tőle. Akit megdicsélnek, azt utána megverjük, hogy igazság legyen a világon. Gondoljatok arra, amikor tavasszal először vásárol óriási összegért a mamátok cseresznyét, olyan pici még akkor a cseresznye, mint később a cseresznye mag. És mi lenne akkor, hogyha mindenki kapna egy-egy szemet, egyik őtök elé meg egy tányérral oda tenne? Hát ez kizár dolog, hogy ott a békesség megmaradna. Hát még így is, hogy ő kiszámolja, utólag megszámoljátok a magokat, hogy csak ugyan egyformán kapott-e mindenki. És kapjon csak valaki többet, majd utána kap azt tőletek, hogyha elmentetek az asztaltól. És kapjon csak valaki nagyobb süteményt. És dicsérjék csak meg őt, miközben én ott állok, és én rajtam keresztül néznek. Majd akkor utána én teszek arról, hogy ne legyen kedve örülni a dicséretnek. És ugyanezt csinálják a felnőttek is. Elveszi egyik a másiknak a találmányát, és fölveszi érte a pénzt. Elveszi a feleségét, meg a férjét tőle. És ezt csinálják a népek is. Elrabolja egyik ország a másiknak a területét, és a nyersanyagát. Erre vagyunk beállítva. Ilyen a szívünk. Irigy, önző, gonosz, én akarok érvényesülni, kerül, amibe kerül, főleg, ha másik fizeti meg. Én akarok magasabb lenni, és ezért letaposom a másikat, és ráállok. Ha másként nem mondok róla valami csúnyát, tudjátok, milyen ő? Hoho, fogalmatok sincs arról. És elég, hogy egy rossz mondatot mondjak róla, utána mindenkinek az fog eszébe jutni, hogy hát, ha mégis igaz. És ő meg szegény nem tudja, hogy most miért nem bíznak benne, miért nem kedvesek hozzá, mert én eláztattam, befeketítettem, hogy azáltal egy kicsit én fehérebbnek tűnjek, és jobbnak tűnjek. Sajnos ilyen a mi szívünk. Én ismerek sokakat, akik miután rádöbbennek arra, hogy ilyen a szívük, szeretnének megváltozni, és nem tudnak. Elhatározza, soha többet nem hazudok. És még aznap hazudik. És még jobban kétségbe esik. Hát ez borzasztó. Hát én most már szeretném a jót. Most már tudom, hogy mi a rossz és mi a jó. És látom, hogy én mindig a rosszat csinálom. Szeretném a jót csinálni. És nem megy. Nincs erőm. És hogyha valaki idáig eljut, hogy valóban szeretne megváltozni, akkor az érti meg azt, hogy mit mond erről a Biblia. Mi a magunk erejéből csak ugyan nem tudjuk megváltoztatni a szívünket. Márpedig onnan a szívünkből jön ki minden gondolat, minden akarat, minden cselekvés. Itt dől el minden. Itt rend van, vagy nincs, ez tiszta, vagy nem tiszta. És mi magunk nem tudjuk megtisztítani. Tulajdonképpen egy másik szív kellene. ki kellene cserélni. De hát erre nem vagyunk képesek. Ezért jött el egyszer valaki erre a világra, aki pontosan azt kínálta föl nekünk, hogy ad nekünk új szívet. Kiveszi belőlünk ezt a kőszívet, ezt a keményet, ezt az önzőt, és a helyére adja az ő szívét, amelyik csupa szeretet, amelyik képes még arra is, hogy a másikért áldozatot hozzon. Még örülni is tud adnak, hogyha a másiknak használhatott, noha neki az nagyon nagy fáradtságába került. Ez a valaki azt mondta, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. És ez a valaki egyszer odaállt Isten elé, és azt mondta, hogy Atyám, én semmiképpen nem akarom, hogy ezeket az embereket büntesd meg az ő sok irítségükért, gonoszságukért és önzésükért. Engem büntess meg azért a rosszért, amit ők ellened és egymás ellen elkövettek. Odaállt helyettünk Jézus Krisztus, és elszenvedte a mi büntetésünket. És azt mondta, hogy én meghalok azért, hogy ők élhessenek. Én lemondok mindenről azért, hogy nekik mindenük meglegyen. Ha rólam letéphetik az utolsó ruhát is, meg is tették, amikor keresztre feszítették, azért, hogy ők tiszta fehér ruhában álljanak oda Isten elé, és örök életet kapjanak. Jézus Krisztusban csúcsosodott ki az, ami ott József trónja előtt Júdának a szívében megmozdult, amikor azt mondta, hadd maradjon itt egy gyermek helyett a te szolgád. Hadd meneküljön meg Benyámin, én inkább veszek el. Ő helyette inkább én hadd szenvedjek. Ez csúcsosodott ki Jézusban, és aki őt igazán befogadja a szívébe, annak ez az indulat lesz ott mindig a szívében, hogy inkább én beérem a kevesebbel, ő hadd örüljön neki. Inkább én lemondok valamiről, neki hadd legyen most könnyebb. És még örülök is annak, hogy szerethettem, és tovább adhattam valamit abból, amit én is úgy kaptam Jézus Krisztus szeretetéből. Jó lenne, ha nem múlna ez a mai nap anélkül, hogy három dolgot ne mondanátok el imádságban az Úr Jézusnak. Egyrészt megköszönni azt, hogy ő kész volt erre, hogy elszenvedje a mi büntetésünket helyettünk. Másrészt bevallani bűnbánattal neki azt, hogy ha találtok az életetekben ilyen önzést, veszekedést, irigykedést, mint ami József testvéreinek a szívében volt, és harmadszor kérni őt arra, hogy egészen töltse be a szíveteket saját magával, hogy ilyen szeretet áradjon belőletek mindig mindenkire. Aranymondásnak pedig tanuljuk meg ezt az igét, amit Júda mondott itt Józsefnek, hadd maradjon itt a gyermek helyett a te szolgád. De mindig jusson eszetekbe a Golgotai kereszt is, ott az Úr Jézus mondta az Atyának, hadd halljon meg e sok gonosz ember helyett a te szolgád. Így szól tehát az ige, hadd maradjon itt egy gyermek helyett a te szolgád. Próbáljuk együtt elmondani. Hadd maradjon itt egy gyermek helyett a te szolgád. Még egyszer. Hadd maradjon itt egy gyermek helyett a te szolgád. Most már nélkülem is tudjátok. Hadd. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te ott maradtál a kereszten mindannyiunk helyett. Nekünk kellett volna elszenvednünk az igazságos ítéletet, azért a sok-sok önzésért, csúnya beszédért, elégedetlenségért, irigységért, gyűlölködő, gyilkos indulatért, veszekedésért, ami a szívünkben van. Köszönjük, hogy éppen a te kereszt haláloddal meg tudod változtatni a mi szívünket. Adj nekünk új szívet, amelyikben te laksz, amelyikből árad a szeretet, az áldozatkészség, a kedvesség, amelyik megtanít minket úgy élni, hogy inkább mi maradjunk hátrébb, csak másokat tudjunk előbe segíteni. Kérünk téged, hogy ebben a verekedő, önző világban hadd tudjunk mi így képviselni téged otthon is, és mindenütt, ahová küldesz. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod,
legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.